Zene a házban rovat, és megint aktualitásokról fogunk beszélni. Szép lassan belecsúszunk a nyárba is. Ez nem azt jelenti, hogy csak kültéri programok lesznek, hanem ugyanúgy folytatódnak a benti programok, sőt a Kulturális Klubkönyvtárban és a Hangdómban is lesz egy-két izgalmas esemény. Sőt, már volt is, múlt héten kezdődött a Pink Floyd Dark Side of the Moon című albumának filmesített vetítése a Hangdómban, és ez egészen egy évig látogatható. A Hangdomról már beszélgettünk múltkor Mádli Endre Vazullal, a Magyar Zeneháza kiállítási osztályvezetőjével, akit üdvözlök. Hello Vazul újra!
Szervusz, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is.
És a társaság kiegészült Jávorszky Béla zenei szakújságíróval is, aki a Pink Floydról és annak zenei kulturális értékéről és hatásairól fog nekünk ma beszélni. Sziasztok. Szervusz! Június 4-én szerdán lesz a Szabad Egyetem következő előadása, ahol Jávorszky Béla a Pink Floyd zenei hatásairól és kulturális örökségéről fog beszélni. Ebből egy kis spoilert szerintem ma megengedhetünk magunknak mindenképp. Első körben beszéljünk arról, hogy ez a film, ez ugye egy 50 éves évfordulót jegyez, gyakorlatilag az album zenei anyagát dolgozza fel ez a film, de mit ad többet így az 50 év után, mint 50 évvel ezelőtt, amikor megjelent az album?
Én is felteszem magamnak ezt a kérdést, hogy mi az, amivel több egy ilyen, amikor egy ilyen ikonikus lemezről van szó, tehát hogy kell ezt tovább vinni, kell ehhez vizuális tartalmat hozzárakni. Ezek szerintem érdekes kérdések, de ezt ráhagynám a közönségnek aztán eldönteni a magának, vagy magában. Ami mindenképpen fontos ebből, igen, tehát 2023-ban volt az 50 éves évfordulója annak, hogy megjelent ez a lemez, akkor hozták létre ezt az anyagot. Ezzel most elárultam, hogy nem mi csináltuk, tehát ellentében a legtöbb domba készült tartalomba, a Hangdomba készült tartalomba. Mm-hmm. Tehát a legfontosabb számunkra ebből, hogy elindult egy együttműködés a Hubló nevezetű céggel, forgalmazóval, a producer szervezettel, akik különböző dómokra készült tartalmakat, vetítéseket néha készítenek, néha csak forgalmaznak, ebben az esetben forgalmaznak. Az NSC Creative a készítője ennek a vizuális anyagnak, ami a National Space Center Creative, egy londoni bázisú cégről van szó, akik ilyen immerzív tartalmaknak a készítésében foglalatoskodnak. Tehát ők készítették ezt az anyagot. Az, amiben szerencsés is volt, hiszen ott van a Pink Floyd fennmaradó, vagy a Pink Floydot képviselő szervezet is velük együttműködésben, a hanganyagokkal ugye itt újra kellett editálni ezeket a hangsávokat, hiszen egy félgömbből a kupolára készítették el. Ők főleg 5.1-es, 7.1-es rendszere, amit mi aztán tovább dolgoztunk a mi Ambisonics formátumú rendszerünkre. A vizuális tartalmat illetően pedig alapvetően merítkeztek a Pink Floydnak a vizuális világából, tehát akár az album borítójából, de mondhatjuk azt, hogy a zenei hatás, az élményből elképzelhető vizuális világra is törekedtek. Egy utazás volt, ugye ez egy konceptalbum volt, vagy annak titulálták, de erről majd Béla sokkal bővebben tud beszélni, és egy űrutazást, azért egy Hangdombe behozni az űrt, az elég izgalmas.
Én rögtön innen mennék a konceptalbumot, helyre tenném, hogy ez milyen helyet foglal el a kultúrtörténetben, ha valaki egy konceptalbumot készít, ennek mi az értelme egy konceptalbumnak?
Hát ugye ezben 67 óta vannak konceptalbumok, tehát nem ez volt az első konceptalbum, de hát ugye egy témát boncolgat, egy témát jár körbe. Ez a lemez a Pink Floyd pályafutásában egyébként az egyik legjobban, sőt talán a legjobban fogyó lemez, azt hiszem 45 millió példányban adták el a mai napig, ebben nyilván benne vannak a letöltések is. Egy 300 millió hangkodózat eladó együttesről beszélünk, tehát hogy ahhoz képest is azért sok az a 45 millió. Viszont ugye ez az ő pályájukon egy ilyen, tehát ugye a Syd Barrett határozta meg az elejét, az első éveket. Ő egy gitáros volt, gitáros énekes, alapvetően gitáros volt, meg dalszerző volt, és hát ugye ő ez a pszichedelikus rockot művelte alapvetően. És aztán amikor ugye hát eléggé végtelenül sok bogyót szedett be meg. Tehát, hogy egy idő után már csinált olyanokat is, hogy elment a stúdióba a gitárjával, de nem volt rajta húr. Szóval, hogy egy idő után már teljesen vállalhatatlan volt a többiek számára, és akkor ugye a David Gilmour, aki egy barát, került be a csapatba, ugye ez 68-ban történt, és gyakorlatilag ez a 73-as lemez az az első azok közül, tehát még csináltak ugye 69-ben az Umagumát, ami egy koncertlemez részben Berett számokkal, aztán utána filmzenék felé mentek el, és majd az 73-ban ez volt az első album, az első olyan stúdióalbum, ahol elindultak ebbe a space rock irányába. Ugye számukra meghatározó volt, ez itt el is hangzott a 69-es Holdra szállás. Neil Armstrong ugye ekkor lépett a, vagy legalábbis úgy tudjuk, hogy ekkor lépett a Holdra, és hát ugye itt indul meg a Pink Floydnak egy olyan pályája, vagy olyan pályára állása, ami hát egészen a falig kiteljesedik. Fontos ugye a következő lemez, az nagyon fontos album, a Wish You Were Here, aztán utána ugye az Animal, ami ugye szintén konceptalbum, meg hát nagyon lélezetű kompozíciók vannak, és aztán utána jön majd a fal, 79-ben, és aztán 81-ben lesz, vagy 82-ben lesz belőle lemez, vagy film. De hát ugye ekkor még egységes a Pink Floyd, tehát ekkor még az összes tag részt vesz benne. Tehát azért ott a falnál az már nagyon a Roger Watersnek az akarata érvényesül, ugye, aki a basszusgitáros énekes a csapatban, és hát ugye nem sokkal később, 83-ből ki is válik a zenekarba, és aztán utána elindul egy ilyen névhasználati per, amiben aztán végül is valami egyesség születik. Tehát
hát hiszen mai napig egyébként.
Mai napig létezik ugye a Pink Floyd, a David Gilmour-ék használhatják ugye a nevet, de a falnak a bevételeinek a nem tudom hány százaléka az a Waters-t illeti.
Annyira szomorú ez, nem? Egyébként vannak ilyenek Magyarországon is. Ja. Ilyen vitás helyzetek, hogy elindul, újraindul, visszatértünk, de közben az az ember már nem az az ember, vagy nem ő van ott a helyén.
Ami nem jelenti azt, hogy nem léptek föl együtt azóta. Tehát egyszer volt azt hiszem az a Live 8-en 2005-ben, amikor együtt fölléptek a színpadon.
Hát az idő az sok sebet begyógyít, ugye?
Igen.
Annyira, hogy mi összehoztuk őket újra itt a hangon.
Igen.
Az egész csapatot. És hogyha most ide csatlakozhatok, akkor azért ez tök fontos, hogy Bill említette ezt a space rockot, tehát a vizuális tartomra visszaugorva.
Igen.
Tehát ez egész egy gyűrutazás, és konkrétan a Holdra szállás is megjelenik benne. És válaszolva arra a kérdésre is, hogy kell-e, vagy jó-e, vagy mi újat ad egy ilyen vizuális anyagnak a hozzákapcsolása, vagy illusztráció, nem szeretjük ezt a szót használni, de hogy egy ilyen vizuális tartalmat készíteni emellé van-e létjogosultsága? Szerintem azért van, főleg azért is, mert a Pink Floyd mindenképpen egy újító csapat volt az ő idejükben, tehát én is emlékszem, mikor még főként zenészként, tehát hogy ez a Gilmour effektpedál, ez az Eventide, nem tudom micsoda, tehát hogy olyan eszközöket, olyan megoldásokat használtak, tehát a hang művészeti hangtechnológiai bizniszben, hogy én meg lennék lepve, hogyha ez most tennék, vagy most lenne ott a Pink Floyd, akkor nem használták volna ki a vizuál technológiával adta lehetőségeket is. És szerintem ez elég jól sikerült a csapatnak.
Az érdekel egyébként, hogy szerintetek, és Béla, most főként téged kérdezlek, mert a Pink Floyd vizuális megjelenése kapcsán az érdekel, hogy ha ők ezt az erős vizualitást nem alkalmazzák, akkor nyilvánvalóan ez ma nem az a Pink Floyd, amiről beszélünk. De hogy akkoriban mennyit számított az, hogy egy zenekar milyen albumborítóval lép piacra, vagy milyen vizuális üzenettel lép piacra? Ugye 67-et írunk.
Igen, aztán ugye ez a 73, ez az a Hipnosis albumkészítőknek, a albumkészítő műhelynek az első terméke, és aztán ugye egészen 77-ig az Animals-ig. Ők tervezik a Pink Floydnak a borítóját, meg hát sok más borítót is, a Led Zeppelinnek a különböző ikonikus borítóit, meg a Ten CC, vagy csak egy tök más stílust mondjak, és hát ők csináltak borítókat, de hát ők tényleg drágák is voltak egyébként, tehát hogy ők amikor a Szaharába kellett fotózni, akkor elmentek a Szaharába. Tehát hogyha na, de ez visszatérve, tehát hogy a Pink Floydnál a vizualitás az mindig is fontos volt, tehát már az elején is, tehát amikor az UFO klubban a Syd Barrett, meg egyáltalán ez a pszichedelikus rock, ez a londoni szintérnek, azért ez egy nagyon fontos a vizualitás, az mindig egy kulcskérdés volt. És ugye a Pink Floyd az egész pályája során végig erre törekedett. Tehát ilyen szempontból nem meglepő, de hát maga a zene is egyébként olyan, tehát hogy ilyen nagyon fantázia serkentő. Tehát ugye ők, amire építettek, az emberi fantázia zenében.
Meg a pszichedélia.
Meg a pszichedélia, meg a space rock, meg az elvágyódás, meg egyáltalán egy más dimenzióba kerülés. Néha hatásodás eszközökkel csinálták, de...
Jó, hát ezt fel lehet róni nekik? Vagy lehet pálcát törni bárki fölött a hatásvadászatért?
Utólag persze könnyen lehet kivicnek lenni, akkor nyilván ez egy teljesen más. Meg hát ugye ők abban gondolkodtak, hogy sok emberhez kell eljutni, és ahhoz viszont ilyen eszközökre van szükség.
Ez a space rock, ez hány zenekarnak, meg milyen zenekaroknak volt inspiráció a későbbiekben?
Hát, hogy nem menjünk nagyon messzire, az Omega 1970-es pályát, 70-es évekbeli pályát messze menően meghatározta. Ők ezeket föl is vállalták.
De ezt fölvállalták, igen.
Igen, tehát hogy a Gammapolis, meg a Csillagok útján, meg a nem tudom melyik lemez, az Arc, igen, ez abszolút ezt a világot. Ez egyfajta elvágyódás. Ez nyilván szembe ment a Nyugat-Európában, ez a pánkokkal ment, a pánkokkal jött ez a fajta szembe menés a csillogó-villogó világgal, hát nem véletlenül a Johnny Rotten egyébként I Hate Pink Floyd polóval pózolt, meg azzal is indult, tehát a Pink Floyd ilyen szempontból abszolút a célkeresztben volt.
Kíváncsi lennék, hogyha esetleg volt olyan parti, ahol egymás mellé sodrottak, mind a ketten meg
voltak. Nem volt.
Mert azért nem, ilyenkor az a durva, hogy tudod, valamit üzen egy zenekar, meg valamit képvisel, de közben meg lehet, hogy teljesen más gondolsz, hogy mennyire engedi bele magát egy ilyen üzenetbe egy zenekar, az nekem mindig egy ilyen misztikum volt, és hogy...
Hát meg az ifjonti, tehát hogy azért sokszor gondolok fiatal... valami dolog, valamit valamiről, és aztán utána az egy kicsit később ez. Aha. Tehát mit tudom én, a Pete Townshend, és ugye a Hú élén írt egy dalt az öregedés ellen, tehát hogy remélem meghalok, mielőtt megöregszem. Hát azért ma már másképp gondolja, 80 év felé. 80 év felé.
Hát vagy még nem öregedett meg.
Igen, igen. Hát azért meg kell nézni a színpadon.
Egyébként pont ugyanide Roger Waters, mert 81-edikben van. 81, igen. Azt hiszem 81 éves lesz a 80.
Több is, talán több is.
Nagyon 80 plusz, igen, mondjuk azt. Igen. És mai napig aktív.
Abszolút, igen.
De olyan annyira aktív, hogy tényleg ő nyomja a nagyvonalas rock'n'rollt. Beszéljünk még egy kicsit magáról a filmről. Lesz-e, ami kiegészíti ezt? Tehát most van ez az egy film, ez egy évig látható. Ez a Dark Side of the Moon című lemeznek az 50. évfordulós filmes újragondolása. Terveztek még ilyet?
Abszolút. Ugye ez most egy ilyen nemzetközi viszonylatban fontos lemeznek a bemutatása. Korábban volt a Platon Karatev zenekarnak a Csokra albumból készült videoklip.
Az nagyot ment, nem?
Az nagyot ment, meg egy díjat is nyert, ugye a Music Hungary díján a vizuál kategóriában elvitte az első díjat, amire nagyon büszkék vagyunk. Tehát ez terv nálunk, hogy több ilyen zenekarhoz is készít, vagy vegyünk át tartalmakat. Amint mondtam, ez egy megvett licensz egy évre, amiből nekünk még az nagyon fontos, hogy ezzel a Hübló csapattal további együttműködéseket kössünk, és már elküldtük azokat a tartalmakat, amiket mi készítettünk, most ezeket megnézik, és lehet, hogy cserebérelgetünk majd anyagokkal. Ami amúgy izgalmas szerintem, elsősorban azért is, hogy mi az, ami őket érdekli, egy ilyen kelet-európai régióban készített vagy fókuszú tartalmak listájáról. Ők azért mindenképpen egy nemzetközileg ismertebb tematikák mellén készítik az anyagokat, tehát de nagyon izgalmas. Úgyhogy nekünk ez egy remélhetően egy hosszú együttműködésnek az első lépcsője. És hogy mit lesz még idén, emellett a Hangdomban, már egy ideje pedzegetjük, hogyha már a Pink Floydról beszélünk, és a vizualitásról, és hogy nem csak vizualitás, hanem performatív aspektus szerintem. Nekem ez egyik kedvencem, ugye a Live at the Pompeii, tehát a Pompeii-ben készült koncertfelvétel. A Pompeii-ről is fogunk csinálni egy filmet, azt még nem mondom meg pontosan mikor, mert folyamatban van, és azért jogilag így úgy egy kicsit összetettebb dolog, ez egy saját készítésű tartalom lesz. Ott ugye arról a városról beszélünk, vagyis kiragadunk élettörténeteket, pillanatképeket, még azelőtt a pillanatról, hogy mindenki kőbe hányja vált volna, ugye, hogy a lába elöntötte volna. Most a Parco Arcaligiuco-nak a vezetőjével, tehát a Pompei Parco Arcaligiuco-nak a vezetőjével beszélünk, nekik vannak 3D-s anyagaik, úgyhogy ha szerencsénk van, ezeket megkapjuk, és akkor akköré készítünk egy tartalmat. A másik front, az audio fronton pedig ez építkezik a Sinaulia című lemezből, mely egy kutatásnak az eredménye. Ők azok a freskók alapján, amik fennmaradtak Pompeiben, és a freskókon találhatók meg különböző hangszerek, amiket abban az időben használtak, azokat újra készítették, legyártották, és ezekkel a hangszerekkel fikcionálták, hogy milyen lehetett a ókori Róma vagy a etruszkoknak a zenéje abban az időben, ami ugye azért nehéz, mert hát hanghordozó nem nagyon volt abban az időben, amire így fel tudták volna venni, de azért egy hosszú kutatásnak az eredménye, és ez az anyag fogja adni tulajdonképpen az alaphangulatát az egésznek.
Énként egészen elképesztő ott Nápolyban az alapattitűd, amivel élnek az emberek. Ugye ott van a Vezúv, és főleg a vörös zónában, ugye ott Torre del Greco, ahol azt mondják, hogy hát úgy élünk, hogy mintha nem lenne holnap, mert hogy igazából bármikor bármi lehet, szóval élvezzük ki az életet.
Igen, mondjuk most lehet. Annyiba talán már más, hogy azért az előrejelzések lehetnek pontosak.
Hát jó, annyira igen, de... De azért ezt régről hozzák, ezt az attitűdöt.
Persze.
Hogy nem voltak ilyen szeizmikus előrejelzések.
Az tény, hogy az olaszok szeretnek késni, és amikor ez megtörtént, állítólag, én most így a mostani kutatás kapcsán, így ezzel a Pompei anyaggal kapcsolatban megtudtuk, hogy ott is megmondták, hogy ez most jön, és elsodorja őket, már mint a lába, de nem vették komolyan, vagy mikor meg akarták enni az utolsó pizzát, nem tudom, de hogy valamennyire lehetett tudni, és mégsem mentek el. Izgalmas terület.
A Pink Floyd Dark Side of the Moon című anyagának hangdom vetítéséről beszélgettünk, a Pink Floyd zenei örökségéről, és június 4-én lesz egy előadás a Szabad Egyetem sorozat részeként a Popkulturális Klubkönyvtárban. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma, várunk vissza benneteket.
Köszönjük a meghívást.
Köszönjük, mi pedig várjuk a nézőket, ugye naponta legalább kétszer fogjuk vetíteni Pink Floydot, úgyhogy ha felmennek a hangdom műsorfizetünkbe, ezeket az időpontokat megtalálják könnyen.
Köszi. Jávorszky Béla zenei szakújságíróval és Mádli Endre Vazullal, a Magyar Zeneháza kiállítási osztályvezetőjével beszélgettünk. Jövünk mindjárt vissza Halmos Andrással.